Ja, nem célszerű a mikrofonba fütyülni. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 219. adása. Általában figyelek arra, hogy lehetőleg két egymás követő alkalommal különböző témák legyenek, de mivel múlt héten az olvasáskutatásos adás lezárásaként a mesékkel egy új világot nyitottunk meg, ahol bőven van még bebarangolni való, ezen a vonalon megyünk tovább. Már csak azért is, mert még friss a pár héttel ezelőtti, ha jobban belegondolsz, kvíz műsorunk egyik témája is. Oda, ha emlékeztek, Papp Melinda meseterapeuta, nyelvész, kommunikációs szakértő hozta a kérdéseket. Ja, bocsánat, dr. Papp Melinda, mert hogy nemrég védte a disszertációját ezen a területen a Szegedi Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán, ott, ahol egyébként is oktat, kutat. Még ott kvíz közben beszéltünk arról, hogy a témáját alaposabban ki lehetne bontani, úgyhogy tessék, itt van, nem is húzom tovább a felvezetőt. Jó, persze, szokás szerint köszönöm a Patreon támogatóknak, hogy a patreon.com/szertár oldalon hozzájárulnak egy jelképes összeggel a műsorfolyam készítéséhez. A beszélgetés a technikai beállításokat leszámítva szinte az első másodperctől élt, úgyhogy lényegében egy vágatlan adást hallotok.
Képzeld el, kerestem a disszertációdat, és nem találtam meg, mert mindig azon szoktam meglepni a vendégeket, hogy legalább a címeket, vagy a főbb vonásokat átolvasom, hogy célirányosan rákeressek, és ilyenkor mindig jön egy meglepődés, hogy úristen, te azt olvastad, úgyhogy nálad nem olvastam.
Én már magán a szándékon is meglepődtem, úgyhogy köszönöm. Nem tudom, májusban elvileg feltöltötték a doktori.hu-ra, de szerintem teljesen jók leszünk úgy is, hogyha így a fő témakörökbe így belecsapunk, és akkor utána majd így improvizálunk.
Igen, mert hogy megbeszéltük előre, hogy nagyjából mik lesznek a témakörök, és ezt lehet, hogy már le se vágom az elejét, lássa mindenki a nagy transzparenciát. Szóval a fő témakörök nagyjából megvoltak, mert hogy néhány héttel ezelőtt voltál a Ha jobban belegondolsz, a kvíz műsorban, ott mesékkel kapcsolatban hoztál mindenféle izgalmas kérdést, és még ott megkérdeztem, hogy nem jönnél el egyszer beszélni erről a témáról. Ráadásul múlt héten véletlen egybeesésként pont Gombos Péter olvasáskutatóval beszélgettünk, akinek szintén nagy szívügye a mese, úgyhogy amikor azzal fejeztük be az olvasás élmény után, hogy egy kicsit a mesék világába kalandoztunk el, sőt, említette is azt, hogy vannak olyanok, akik meseterápiával foglalkoznak, úgy éreztem, hogy ez egy tökéletes kapcsolódási pont, hogy akkor innen vegyük fel a szálat. Tehát mi a meseterápia? Ilyen hosszú bevezetés után.
Igen, én is hallgattam a múlt heti adást, és nagyon izgalmas volt a Gombos Péterrel folytatott beszélgetésedek több szempontból is. Nagyon sok témakörrel tudok én is kapcsolódni az által elmondottakhoz. És a meseterápia az valóban egy nagyon fontos terület napjainkban is, ugyanis azt vettük észre, hogy fontos visszaadni a mesét az embereknek, ugyanis még mindig nagyon sokan gondolják azt, hogy a mese a gyermekeknek való tartalom, a gyerekeknek kell mesélni, és egy gyerek műfajként tekintenek rá. Szerencsére egyre több kezdeményezés van, ami felhívja arra a figyelmet, hogy a felnőtteknek is kell mesét olvasni, mesélni, meséket hallgatni, és a meseterápia az egy olyan módszer, amellyel tulajdonképpen minden életkorban tudunk segíteni a meséken keresztül, a mesék tartalmait feldolgozva, a meséket magunkon átszűrve tudunk különböző folyamatokat elindítani. A meseterápia lényege igazából az, hogy a mesékben megvan egy olyan komplex rendszer, egy olyan rend a világban, ami ma már sajnos sok értelemben elveszett. És ezek a mesék nagyon jó segédeszközök, javító kulcsok ennek a rendnek a megtalálásához, illetve ennek a helyreállításához, és olyan tudástartalmakat őriznek, ami évszázadok, vagy akár évezredeken keresztül ott volt a tarsolyunkban tulajdonképpen, csak nem mindig nyúltunk hozzá megfelelően, és a meseterápia ezekhez segít tulajdonképpen visszajutni, ezeket segít megérteni, megtalálni, de nagyon fontos azt megemlíteni, hogy nem egy ilyen szájbarágós módon, nagyon fontos, hogy a meséket ne fordítjuk le, nem vonunk le egyértelmű következtetéseket, hanem mindig megpróbáljuk azt elősegíteni, hogy a mesék tulajdonképpen az egyén számára értelmeződjenek, és mindenki saját maga dolgozza föl a saját élethelyzetére vonatkoztatva az egyes történeteket.
Most azért mosolygok ennyire, mert reggel néztem meg pont a YouTube csatornádon, ahol az 1 és 3 éveseknek szóló mesékről beszéltél, és hoztál is példákat, hogy nem tudom, a nyuszi nagyon félti a tobozát, oda kell adnia valakinek, és hogy ilyen egyszerű történetekkel lehet a gyerekekre rávezetni különböző mélyebb morális tartalmakat, viszont azok elég szájbarágósak. Tehát hogyan kell akkor elképzelni, nyilván az életkor miatt, de hogyan kell akkor elképzelni mondjuk egy felnőtteknek szóló meseterápiát, hogy elmegyek a pszichológusomhoz, mert ilyen vagy olyan problémám van, ő pedig azt mondja, hogy ó, hát itt van a meseterápia, akkor olvasd el a, nem tudom, Hófehérke és a 7 törpét, és erről beszéljünk majd legközelebb.
Igazából a terápia az még úgymond nem ebben a nagyon korai életkorban kezdődik. Ott a YouTube csatornán főleg azt a célt tűztem ki, hogy a szülőket próbáljam arra ösztökélni, hogy minél hamarabb hozzászoktassák a mesékhez a gyermekeiket, illetve egy könyves környezetet biztosítsanak számukra, és ebben próbálok segíteni, hogy életkorilag mik azok a mesék, mik azok a történetek, amik tulajdonképpen segíthetnek a gyermekeiknek ennek a célnak az elérésében. Viszont effektíve ez nem terápiás jellegű mesemondás, amiről ott szó van. Igazából a terápia része az nagyon érdekes, mert 2 fő vonulat van. Van az alkotófejlesztő meseterápia, és van a klinikai meseterápia. Amit te említettél, az a klinikai. Tehát az kifejezetten az, amikor az ember elmegy a pszichológusához, aki egyébként végzett meseterapeuta is, és az a pszichológus egyénileg meg tudja találni azokat a meséket, amelyekben, ahogy a módszer mondja, azok a mintázatok fellelhetőek, amelyek az egyén életében is megtalálhatóak. Tehát például, ha mondjuk valaki egy komoly gyászmunkában van, akkor megkeresi azt a mesét, ami az ő gyászfeldolgozási folyamatához a leginkább illik, és azzal dolgoznak. Az alkotófejlesztő terápiát pedig azt tudnám szemléletes példaként hozni, amikor egy óvodai csoportba elmegyünk, és mondjuk a csoportban van olyan jellegű probléma, hogy sok az árkózott gyerek, nehezen nyílnak meg, nehezen kommunikálnak, vagy mondjuk van elég sok sajátos nevelésű igényű gyerek, és nem alakul ki mondjuk egy olyan jó csoportközösség, ami akár kialakulhatna, és ezekhez próbálunk csoportszinten megfelelő meséket találni, ezek inkább fejlesztő foglalkozások, és ezek a fejlesztő foglalkozások megvannak felnőtt korban is ugyanúgy, ezek az alkotófejlesztő csoportok, és itt egy ilyen különbséget tennék a kettő közt, amit a YouTube csatornán szoktak látni a nézők, az pedig kifejezetten arra szolgál, hogy úgymond ezeknek megágyazzunk. Mert hogyha elég korán elkezdjük a gyerekeink mesékhez való szoktatását, sokkal könnyebb lesz a későbbiekben, és egy korábbi videóban arról is beszéltem, hogy a mondókáknak ebben mekkora szerepe van, és például, hogyha egy csecsemőnek egészen születésétől kezdve mondókáznak, utána könnyebben rá fog állni a mesékre, és utána a komplexebb mesékre, és ez egy olyan láncreakciót indít el, ami a gyermek életére egy nagyon hosszú, jótékony hatással bír.
A csatornádat mindenképpen be fogom linkelni ez alá az adás alá, úgyhogy a szülők, főleg a kisgyermekes szülők mindenképpen nézzék és kövessék, amit csinálsz, úgyhogy ez neked is egy nyomás, hogy csináld a videókat, mert úgy látom, hogy 3 hónapja volt az utolsó, igen, de azóta volt itt a disszertáció védésed, úgyhogy ha jól számolom, úgyhogy lehet, hogy most elfoglaltabb voltál. Viszont egy kicsit időzzünk még el itt a klinikai meseterápián, egyrészt mert nagyon jól hangzik maga a név. Másrészt miért pont meséket kellene használni? Nem lehet bármilyen irodalmi művet leemelni a polcról, vagy azt mondani a páciensnek, hogy most fut éppen a, nem tudom, Macbeth, aztán nézd meg, hogy ő hogy dolgozza fel ezeket a helyzeteket a helyi színházban?
Abszolút működőképes az is, amit mondasz, a biblioterápia módszerével is nagyon hatékonyan lehet kezelni bizonyos problémákat, és abszolút irodalmi művek is alkalmasak terápiás célokra, és szerencsére erre is egyre több kezdeményezés van országszinten. A mesék igazából olyan tekintetben tudnak mást, úgy mondanám, hogy ez sok generáción átszűrődött tudás, és amit a mesékkel kapcsolatban kevesen vesznek figyelembe, hogy ezek az életben való eligazodást, boldogulást segítik, és csak azok a tudáselemek maradtak fönt, amelyek ezt leginkább alá tudják támasztani. Konrad Lorenznek volt egy gondolata még 1988-ban, ami mindmáig nagyon izgalmas és egyre aktuálisabb, hogy kezdjük elveszteni. Mondod, vagy mondjam, amit látunk.
Most, Most azért álltunk meg egy pillanatra, mert kimondtad Konrád Lorenz nevét, és épp előttem van egy Konrád Lorenz könyv, úgyhogy nem beszéltünk össze. Igaz, ez az Ember és a kutya című, úgyhogy azt olvasom éppen.
Nagyon jó, annyira szeretem az ilyen együttállásait a dolgoknak.
Tehát visszatérve Lorenzhez.
Igen, ő azt mondta, hogy ahogy vannak kipusztulás előtt álló fajok, és tulajdonképpen a kihalás szélére sodródott fajok, ugyanúgy az emberi tudások közül is vannak olyanok, amik tulajdonképpen a kipusztulás szélére kerültek. Ő úgy mondta ezt, hogy ez az ember voltunk hanyatlása. És ezt tapasztaljuk egyre inkább a világban, és a mesék például ebben hatalmas segítséget nyújtanak, hogy még olyan tudások, olyan képességek legyenek a mesékbe kódolva, amelyekhez egyébként nem férünk hozzá. Például azt szoktuk tapasztalni egy hosszabb tartó terápiás folyamat során, hogy az elején sokszor lenyűgözi a mesehallgatót a mese, de nem okvetlenül érti. Pont azért, mert a mesék nyelvétől elszoktunk. Tehát azoktól a komplex meséktől, amik mondjuk akár egy negyed órát, 20 percet is igénybe vesznek, hogy az ember megfelelő tempóval, hangsúlyozással, dinamikával átadja, azoknak a meséknek a befogadása a mai ember számára már bonyolult. Éppen azért, mert nem szocializálódtunk erre. És ha már valaki megszokja azt a bonyolult kódrendszert, ami a mesék mögött van, akkor egy idő után sokkal könnyebben ráérez azokra a kódokra, amiket, hogyha kinyitunk, akkor tulajdonképpen segítségek jelenthetnek a boldogulásban. Mondok egy példát. A gyászfeldolgozásnál maradva van a Lottie-Kut című mese, amit ilyenkor nagyon nagy szeretettel szoktunk használni, mert erre tökéletes történet, a veszteségfeldolgozás segíti, és ott a repülő ember elveszíti a szárnyait, és újjá kell építeni őket, mert senki nem segít neki. És az a motívum, ahogy az ember kimegy az erdőbe, és apránként, szépen lassan, egyesével újjáépíti a szárnyait, az valami fantasztikus erővel bír, hogyha megfelelően elő van vezetve. És mindenki megéri azt, hogy a teljes veszteségből hogyan jutunk el odáig, hogy valóban új szárnyakkal újra képes legyen az ember repülni. És például ezek szerintem gyönyörűek ilyen helyzetben.
Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Tehát elmegyek hozzád, vagy pszichológushoz, vagy bárkihez, aki meseterápiával foglalkozik, elmondom, hogy nekem az a nagy problémám, hogy elveszítettem valakit, vagy valami más veszteségért. Erre megkapom házi feladatnak, hogy olvassam el, és következő alkalommal erről fogunk beszélni, vagy már ott helyben ő meséli el nekem a történetet, közben nézi a reakcióimat, vagy hogy kell ezt elképzelni folyamatában ezt a munkát?
Az egyéninél így van, föltérképezi a terapeuta azt, hogy mi az az élethelyzet, amivel érkezett a személy, amit szeretne megosztani ezzel kapcsolatban, és ahhoz választ történetet, és azt nagyon fontos, hogy mindig elmeséli, tehát nem felolvassa, hanem a meseterapeuta mindig fejből mesél, és ez olyan szempontból is nagyon lényeges, hogy teljesen más a kapcsolat egy élőszavas mesemondáskor, mint egy felolvasott mesemondás során. Erre volt, hiszen Gombos Péterrel is kitértetek a beszélgetésben, hogy nincs ott úgymond a könyv, mint közvetítő között a terapeuta, vagy a mesemondó és a mesehallgató között.
Milyen erre a reakció? Tehát ha én beülnék, és ott lenne velem szemben a pszichológus, és azt mondaná, hogy na hát, gyász, elmesélek egy történetet. Egyszer volt, hol nem volt, akkor lehet, hogy egy pillanatra így kikerekedne a szemem, hogy hé.
Igen, alapvetően sokakhoz már úgy mennek, hogy tudják, hogy mesékkel dolgoznak, tehát sokkor szakemberek úgy keresnek föl, és nyitottak erre. Illetve van a protokollban egy olyan rész, amikor megkérdezzük, hogy elmondhatok-e egy történetet, hoztam egy történetet, meghallgatjátok-e, és egyfajta nyitottságot várunk, úgymond a mesékkel szemben, és aki mondjuk egy ilyen jellegű szakemberhez fordul, az valószínűleg nyitott is rá valamelyest, de például Boldizsár Ildikó, aki a metamorfózész meseterápiás módszernek a megalkotója, írta le az egyik gyakorlati esetet bemutató könyvében, hogy elmondta a csillagszemű juhász mesét a férfi páciensnek, és közölte vele, hogy hát engem rettentően idegesít ez a hapsi, nem is értem, és így teljes elzárkózás volt a figurával szemben és a történettel szemben, és nagyon jó volt ez az elzárkózás, mert a terápiás folyamat során kiderült, hogy éppen azért zárkózott el előle, mert nagyon sok hasonlóság volt közte, és a csillagszemű juhász karaktere és története közt, és pontosan ez az ellenállás volt, amivel tudtak dolgozni. Úgyhogy az sem probléma, hogyha valaki nem nyitott, vagy nem fogadja be azt a mesét. Illetve a másik módszer, amivel még lehet dolgozni, például csoportok esetén szokott ilyen lenni, én mesém csoportnak hívjuk, amikor mindenki magahoz mesét. Tehát meg van hirdetve mondjuk azt, hogy ezen a napon, vagy ezeken a napokon tartunk ilyen csoportot, és mindenki kiválaszthatja azt, hogy őt melyik mese foglalkoztatja, és nem okvetlen érti, hogy miért, vagy mi az, ami miatt közel érzi magához, de pont ez a lényeg a csoportnak, hogy felfedjük azt, hogy mi a kapcsolata a mesével, és akkor ilyenkor egy elég bonyolult mátrixot felállítunk, hogy ki a mese hőse, ki az ellenfél, mi a konfliktus, mi a megoldás, ki segíti a mesehőst, és mindezt alkalmazzuk mind magára az egyénre, mind pedig a mesehősre. És ezzel a két mátrixtal dolgozva tulajdonképpen párhuzamokat tudunk állítani. Persze ezt is olyan formában, hogy nem a terapeuta leplezi le ezeket a párhuzamokat, hanem mindig meg kell várni azokat a katartikus felismeréseket, amikor leesik, hogy aha, hát én pont olyan vagyok, mint ő, vagy lehet, hogy nekem ezzel még dolgom van.
Régen sokkal népszerűbbek, vagy elterjedtebbek voltak a mesék, gondolom, mint ma, ugye?
Igen, igen.
Tehát akkor ebből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy régen boldogok és kiegyensúlyozottak voltak az emberek, és mindig helyes erkölcsi döntéseket hoztak, szemben a mával, ahonnan kihaltak a mesék.
Én úgy mondanám, hogy inkább könnyebb volt talán
most neki. Most fogsz kilépni.
Nem, teljesen jogos a kérdés egyébként. Igazából én azt gondolom, hogy azokban a kultúrákban, amit te is utaltál, hogy kedveltebbek voltak a mesék, ugye ezek még a régi paraszti kultúrák voltak, amikor tolfosztás, vagy bármilyen más munkálat közben is meséltek az emberek, és ugye akkor minden élethelyzethez megvoltak a mesék, tehát a lányok, mire fölnőttek, hallottak egy csomó olyan történet, ami például segítette azt a határátlépést, hogy egy lányból nő legyen, vagy mondjuk a fiúknál ugyanez. Én azt gondolom, hogy könnyebb volt a boldogulás ilyen szempontból felnőtt korban, mint ma. Nagyon sok olyan pszichológiai jelenség van napjainkban, amit szerintem el lehetne kerülni azáltal, hogyha mondjuk a mai gyerekek is hallanának megfelelő életkorban megfelelő meséket, mert például azok az erények, amik mondjuk a legkisebb fiúba megvoltak, hogy igenis elindult, megpróbálta, kiküzdötte, legyőzte, az ma már sok fiúból hiányzik. És
itt most bocs, hogy belét kötök egy pillanatra, de a mai történetek, amik lehet, nem tudom, hogy néprajzi értelemben mennyire feleltethetők meg egymásnak, akár egy stand-up komédét is, ha nézünk, az abban előforduló rövid történetek, rövid csattanóval azért mindegyikben van valami tanulság a szórakoztatáson kívül is, vagy van, amikor pont az, csak jól belesültem. Viszont a filmek, vagy akár a rajzfilmes mesék, azok mind-mind tartalmaznak hőst, aki eléri a célját, belekerül különböző konfliktus helyzetekbe. Tehát, hogy ha például most arra gondolok, hogy a Star Wars rengeteg csillagok háborúja, rajongó van valószínűleg a hallgatók között is, hát az is bőven tartalmaz olyan elemeket, amelyek korábban is megjelentek mindenfelé az irodalomban, le lehet vonni belőle a következtetést akár erkölcsi lépésekre is, vagy társadalmi kérdésekre is, hogy hogyan állunk hozzá, akkor ezek nem egyenértékűek a korábbi mesékkel?
Azért nem egyenértékűek, mert ahogy mondtad a Star Wars-t is például, én is ezt tapasztalom, hogy sokszor a történetek, meg pláne a mesék kapcsán, hogyha elhallgatik ez a szó, hogy mese, ezt a hallgatóimon is észreveszem, gyógypedagógusoknak szoktam tartani egy-két napos ilyen mese műhelyt, ahol azt megnézzük, hogy egyáltalán mese terápia, ők hogy tudják használni, illetve bölcsészeket is tanítok, és nagyon érdekes, hogy sokan a mesék kapcsán is a mozgóképes tartalmakra asszociálnak elsősorban, pedig most a mese úgymond reneszánszát éri olyan szempontból, hogy kezd egyre kedveltebbé válni szerencsére, pláne mondjuk a gyerekeknek mondott meséknél látom azt, hogy ilyen robbanásszerű a gyerekkönyveknek a száma, nyilván ezek már műmesék, tehát ezek nem népmesék, népmese gyűjtemények is jelennek meg persze, de hogy így a mesék egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az elmúlt pár évtizedben újra, de még mindig az a tendencia, hogyha megkérdezed, hogy melyik a kedvenc meséd, vagy melyik az a mese, ami nagy hatást gyakorolt rád gyerekkorodból.
Hupikék, törpikék.
Igen. Aladdin, az oroszlán király, Csipke Rózsika, ilyenek, és a Csipke Rózsikánál se az originál Csipke Rózsika, hanem ez a Walt Disney is kilúgozott. Úgyhogy abszolút ezt tapasztalom, és az a baj ezzel, hogy ezeket a meséket, mivel látják, külső képekkel dolgoznak. És hogyha hallgatják a mesét, akkor belső képeket kell, hogy tulajdonképpen előállítsanak az elméjükben, és ez a belső képalkotási folyamat a kulcsa annak, hogy mi a különbség a között, hogyha mondjuk megnézi a Star Wars-t, vagy mondjuk megnézi az Aladdint, vagy bármelyik más mozgóképes mesét, és aközött, hogyha valakinek meséket olvasnak és meséket mondanak. Mert hogyha kicsikorban megfelelő mennyiségű mesét mondanak egy gyermeknek, akkor tulajdonképpen az történik, hogy abban a szenzitív időszakban, ami a 2-től, tehát a 0-tól 3-ig az egy szempontból nagyon szenzitív, és a 2-től 6-ig egy másik szempontból, tehát hogyha ebben az időszakban sok mesét hall egy gyerek, akkor nagyon sok olyan belső mankója lesz, amire tud később támaszkodni, például, hogyha szorongásos helyzet áll elő az életében, vagy feszültségekkel találkozik, mert amikor hallgatja a mesét, ő bele tudja magát képzelni abba, hogy tulajdonképpen ő a mesehőse, ő járja le ezeket a köröket, ő éli meg, illetve minden szereplőt úgy tud elképzelni, ahogyan az ő képzeletében az megteremtődik. Ha pedig egy mozgóképes mesét néz, akkor tulajdonképpen mindent készen kap, és ezeket a külső képeket befogadja, a tanulságot ugye le tudja vonni, de pont az a megélés hiányzik belőle, ami által ezeket föl tudja dolgozni hatékonyabban magának, illetve ezek olyan okozati összefüggésekre engednek következtetni, vagy olyanokat tud belőle tanulni, amit aztán tényleg sokkal jobban tud használni a későbbiekben, mert például Gopnik mondta azt, hogy a babáknak az agya olyan, mint Párizs óvárosának a térképe. Nagyon komplex és nagyon szövevényes, pont úgy, mint a felnőtt agy elme tudat fölépítése, csak egészen másképpen működik. De a babáknak ugyanúgy megvan a képessége és a készsége arra, hogy ezeket értelmezzék. És 2 éves kortól pedig nagyon szépen lehet velük dolgozni, és minél több ilyen okokozati összefüggésre ráébrednek, minél több ilyet eltárolnak, annál úgymond sikeresebbek, hatékonyabbak lesznek a későbbiekben is a gyerkőcök.
Akkor mi a helyzet a gyerekkönyv illusztrációkkal? Vagy még jobbat mondok, a hétfőnként, amikor kicsi voltam, nem volt adás a tévében, úgyhogy előkerült a diavetítő, befűztük a filmet, aztán mentek a képek. Tehát Boriban a játékmackót én csak úgy tudom elképzelni, hogy olyan, mint most ez szerintem rengeteg embernek semmit nem mondott, de hogy itt nem ugyanaz történik, hogy fellapoz bármilyen mesekönyvet a szülő, a gyerek odanéz, és már is látja, hogy néz ki az a, nem tudom, tündér kisasszony, vagy királyfi, vagy sárkány, vagy akármi, és nem a gyerek saját fejében képződik le valami, akkor ez nem rontja a hatást?
Tulajdonképpen azt mondanám, hogy ennek is megvan a helye a gyereknevelésben, tehát a diafilmeknek és a mesekönyveknek is. Én is nagyon nagy előszeretettel mutatok mesekönyveket a saját kisfiamnak is, mert nagyon fontosnak tartom ezeket is, de más a szerep igazából. Ezek az illusztrációk, én azt gondolom, hogy ha megfelelően vannak elkészítve, akkor abszolút segítő hatással tudnak bírni. Nyilván a legjobb az a fejből mondott mese, de én ezt egy ilyen kontinuumra laknám, illetve a másik az, ami miatt izgalmas ez az illusztráció kérdés, hogy van egy olyan élet.
Bocs, csak itt jutott eszembe, hogy mekkorát égtem annak idején, amikor a Fehér Lófia mese volt, és azt hallgattuk, és rajzolni kellett hozzá, és nekem teljesen evidens volt, hogy Fehér Lófia egy ló. Tehát... és le is rajzoltam szépen 4 lábon.
Teljesen jó egyébként, tehát ez egy teljesen észszerű döntés volt, hogy lovat rajzoltál a fehér lófia esetén. Tényleg egyébként a gyerekeknek a képzelete az így tovább gondolja a dolgokat, és hogyha vagyok ilyen állóképekben gondolkozunk, akkor úgymond ezt a mozgásfázist hozzá tudják képzelni, az egész körítést. Én úgy raknám el egy kontinuumra, hogy szerintem, hogy a legjobb az a fejben mondott mese, aztán jönnek a mesekönyvek, a diavetítő, és úgymond a legkevésbé jó megoldás a mozgóképes mese, de én ebben sem szeretek rigorózus lenni, mert tudom, hogy például a mai gyereknevelési helyzetekben van, amikor tényleg elő kell kapni azt a jól megválasztott kis mozgóképes mesét, amivel mondjuk arra a pár percre lehet kötni a gyereket, amikor éppen a buszra várunk, és már végképp nem jön, vagy nem is tudom, már semmi se segít, tehát, hogy én abszolút nem zárkozom el ez elől, viszont nyilván az tudható, hogy úgymond a túl korai mesenézés az nem tesz jót a gyerekeknek, tehát ezt már agykutatók is vizsgálták, hogy túl korán nem érdemes elkezdeni a képernyőzést, nyilván ez mindenkinek a saját szülői döntése, hogy mikor vezeti ebbe bele a gyereket, illetve hogy milyen tartalmakat mutat meg rajta, de én ezen a kontinuumon így raknám el. Később életkorban, tehát mondjuk 3 éves kortól én azt mondom, hogy már ilyen rövidebb mesék mozgóképes meseként is abszolút beleférnek, és helytállóak, és megvan a szerepe, de más, mert ott például ezt azt hiszem egy Vekerdi tanár úr mondta egyszer, hogy ezekkel a mozgóképes mesékkel az is baj, hogy a gyermek leül így egy helybe, megmerevedik, nem mozog, figyel, és akkor tulajdonképpen egy ilyen passzív befogadója az egésznek, miközben a gyereknek az a dolga, vagy az élet vitelszerű tevékenység, hogy állandóan mozgásban van, mert a mozgás közben tapasztalja meg a teret, a világot, a saját testét, ismeri meg az életet, tulajdonképpen a különböző élethelyzeteket, és hogyha pedig a mozgóképes meséket részesítjük előnyben, tehát mondjuk napi több órát néz a gyerek mozgóképes mesét, de nem olvasunk neki, akkor azzal nem teszünk jót igazság szerint, hiába gondoljuk azt, hogy mennyire tanulságos kis történeteket néz a gyermek. Illetve a másik, ami szerintem nagyon izgalmas, ez pedig a Nagy Józsefék már sok évvel ezelőtt kimutatták, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk 7 éves korukig, 6-7 éves korukig az iskola kezdetéig napi szinten 15 perc mesét hallgatnak, tehát mesélnek nekik, azok másfél évvel megelőzik érettségben, nyelvi készségekben, fejlettségben a kortársaikat. Tehát nagyon megéri sokat mesélni a gyerekeinknek élőszavas mesemondást, illetve jól megválasztott illusztrációkkal kísért mesekönyveket.
Amikor egyeztettünk a témákról, akkor felvetetted, hogy te foglalkozol a mesemondás nyelvi és kommunikációs aspektusaival, illetve a hatékony történet és mesemondás sajátosságaival. Hogyan lehet hatékonyan történetet mondani? Kihagyok belőle elemeket, megpörgetem, hogyan lehet mérni egyáltalán egy történet hatékonyságát? Mennyi ment át belőle, vagy milyen gyorsan értem a végére, vagy milyen képek születtek a gyerek vagy felnőtt fejében?
Igazából többféleképpen lehet mérni, amivel mi foglalkoztunk elsősorban, azok gyermeknyelvi, illetve felnőttekkel végzett kísérletek voltak, tehát több korcsoportban is néztük hatékony mesemondást, és most első körben azt vizsgáltuk meg, hogy mennyi tudást lehet átadni a különböző mesemondási stratégiákkal. És olyanokat vettünk példának, amiket gyakran látunk, tehát például vannak azok a fajta mesemondási stratégiák, amikor mondjuk egy szülő túlságosan sok mindent akar hangsúlyozni, és úgymond irreleváns elemeket is kihangsúlyoz. Ez ilyen túlhangsúlyozásnak mondanám, amikor még a név előtt, a név utóta mindent is kihangsúlyoz a szülő. Ez volt az egyik paraméterünk. A másik, amikor a szülők egy része csak le akarja tudni a mesemondást, és úgymond nagyon monotonan mesél, tehát így felkapja a könyvet, és kvázi ledarálja. Ez egy másik paraméter volt. Aztán, amit hatékonynak véltünk, ez a dajkanyelvi mesemondás, ami nem egyenlő a gügyögéssel. Tehát a dajkanyelvi mesemondás egy olyan intonációs mintázat, egy olyan hangsúlyozási és meseátadási stratégia, amivel lehet segíteni azt, hogy... Szerintem ez a klasszikus óvónén is, az a egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy erdő. Tehát amikor így érzed azt, hogy így visszamese, és akkor, hogyha ezt hallgatod egy darabig, akkor te felnőttként is azt érzed, hogy most akkor így kicsit így lelassult a pulzusod, egy kicsit megnyugodtál, tehát ez egy ilyen nagyon hatékonynak bizonyuló stratégia volt, de ezt nem mérték nagyon eddig, és arra gondoltunk, hogy ezt be kéne mérni, hogy akkor tényleg ez hogyan működik. És valóban azt tapasztaltuk, hogy ahogy meséltünk gyerekeknek, pontosabban ők rögzített meséket hallgattak olyan szempontból, hogy mindenki ugyanazt a mesét kapja. Ugye ez a kísérletnek az összehasonlítósága miatt volt fontos, mert azt is lényeges látni, hogy kétszer sem mesélünk el ugyanúgy egy történetet. Uh-huh. Tehát, hogyha meghallgatunk egy mesemondót, akkor lehet, hogy mondjuk Szegeden egy közönségnek egyféleképpen mesélte el, mert azt érezte a közönség rezgéseivel, amit visszakap, hogy kicsit másképp kell, és mondjuk egy másik városban másképp mesélte, ezért így
egyfajta mesélte. Erről volt szó múlt héten, hogy pillogott, mint a kiszántott tegér, vagy mint Ádám anyák napján.
Igen. Azon nagyon jót mosolyogtam egyébként tényleg, mert ez valóban így van, hogy az ember, hogyha elkezd mesélni egy közösségnek, ráhangolódik az ő lelkiállapotukra, a jelzéseikre, minden, és másképp mondod el különböző közegekben, és ez nagyon izgalmas. És például a kísérletnél ez nem jó. Tehát a kísérletnél direkt azt kell, hogy mindenki egyformát halljon. És tényleg az jött ki, hogy a gyerekeknél ez a dajkanyelvi mintázat, ez nagyon sokat segít. Felnőtteknél is megnéztük, ott igazából közel állt egymáshoz nagyon a dajkanyelvi jellegű, tehát nyilván ott már nem ennyire lassan, nem ennyire dallamosan mondtuk a meséket, de ott is van egyfajta mesemondói attitűd, amit alkalmaznak a történetmondók, hogyha valaki mondjuk a Boldizsár Ildikót meghallgat a történetet mondani, akkor úgy megérti, hogy mi az, amire gondol az ember. Illetve a hétköznapi történetmondási stratégia, ami kicsit ilyen közbeszédszerű, nem találtunk össze már túl nagy különbséget, de ebből pedig azt a következtetést lehet levonni, hogy a gyerekeknél még fontosabb az, hogy hogyan mesélünk, és hogy hogyan adjuk át a meséket, mert ő nekik több segítő ingerre, ezt osztályzív ingernek szoktuk mondani a kutatásban, osztályzív ingerre van szükségük ahhoz, hogy fenntartsuk a figyelmüket, illetve csináltunk interjúkat meseterapeutákkal, és ott is az a visszajelzés jött, hogy ahogy haladunk előre az életkorban, egyre kevesebb segítő inger kell a gyerekeknek a történetek feldolgozásához, míg kicsi korban elég sok, tehát mondjuk egy óvodás mesemondás harsányabb, élénkebb, sokkal színesebb, és nagyon sok óvodapedagógusnak, akit megkérdeztünk, őket pedig kérdőíves kutatással kérdeztük meg, azt mondták, hogy ők még a bábot is nagyon szeretik bevetni, mert a báb is fönntartja a figyelmet, és azáltal, hogy mondjuk a bábnak nincsenek úgymond ilyen mimikai dolgai, hanem ez egy statikus egység, statikus elem, ezért a gyerek tudja projektálni bele, főleg mondjuk az ilyen waldorfos babák, meg az ehhez hasonlóknál, hogy mit érez, mit gondol a hős, és hogyha azzal elbábozza, akkor a gyerek tovább tudja gondolni, hogy például a bábot...
Vigyázz, Vitéz László, mögötted, ott jön az ördög!
Igen, ez a klasszikus bábszínházi.
Igen, most az egészségvárossal, ahogy megyünk különböző városokba, ott vannak bábszínházak is, vagy az egyik sátorban kifejezetten a kicsiknek báboznak, és minden alkalommal ez megy. Jó, beléd folytottam itt a szót valahol, tehát hogy egyre kevesebb ilyen közvetítő elem kell, de a báb az sokat tud segíteni az óvodapedagógusok szerint, azt hiszem itt fejeztük be.
Igen, igen, abszolút, abszolút. Tehát, hogy ez az izgalmas, hogy egyre kevesebb ilyen közvetítő közekkel, sőt, beszámoltak róla, hogy például iskolásoknál, ami ugye egy érdekes korosztály a mesék szempontjából, mert ők már nagyok a mesékhez, ott nagyon neki kell készülni, hogyha az ember egy iskolásoknak akar mesét mondani, pláne mondjuk felső tagozatban, vagy kamaszoknak, mert van egy olyan attitűd, amit adott esetben le kell győzni, hogy a mese igenis nekik is való, és ott például már nem segít ez a dajkanyelvi jellegű, ott már inkább ez a felnőtt mesemondói stratégia, ami beválik, mert ott azt kell érezniük a kamaszoknak és a felsősöknek, hogy őket már egyenrangú partnerként kezeled, és tulajdonképpen ti együtt dolgoztok a történeten. Erre az egyik kedvenc példám az a három kismalac meséje, amit elvittek pályaválasztás előtt álló fiataloknak, és még azt a mesét is, pedig hát az egy klasszikus gyerekeknek való mese a szalmaházzal, a főházzal és a többivel, még azt is tudták úgy formálni, úgy előkészíteni, ez egy nagyon fontos része mondjuk a terápiának is, hogy megfelelő, úgymond ráhangolódás legyen a mese előtt, hogy tulajdonképpen ezek a házak, ezek nem fizikai házakként értelmeződtek, hanem belső házakként. És leesett a gyerekeknek az, hogy tulajdonképpen a szalmaház az mindenkinek a saját életére vonatkoztatva, de valami olyasmit jelent, hogy mi az, amit úgy, ha csinálok, akkor nem visz annyira eredményre, ami hosszú távon nem lesz olyan jó. És a saját életében mindenki be tudta azonosítani, hogy oké, akkor mikor építő szalmaházat. És mit kéne csinálni ahhoz, hogy mondjuk tőházat építsen. És ez például ott, amikor el kellett dönteni, hogy ki merre tanul tovább, ki mit csinál, ez nagyon hatékony volt, mert azzal keresték fel például a terapeutát, aki ezt a foglalkozást tartotta, hogy nem bírnak az osztállyal. Tehát, hogy így nem tudják őket rázva szedni, nem mérik fel annak a súlyát, hogy ennek a döntésnek már súlya van tényleg a jövőjükre nézve, és hogy akkor a meseterapeuta kezdjen velük valamit, és egy több alkalmas ilyen csoport foglalkozás sorozatot csináltak nekik, és tényleg sikerült őket egy kicsit arra rávenni, hogy mélyebben elgondolkodjanak ezen, és talán egy kicsit komolyabban vegyék azt, hogy oké, ez tényleg egy életre szól.
Wow, akkor van sikere a meséknek, vagy lehet itt is sikere a meséknek ezek szerint?
Abszolút, nagyon sok területen tényleg beválnak a mesék különböző életkorokban, tehát van olyan kollega, aki például, nem tudom, szenvedélybetegekkel dolgozik, és ott viszi be csoportba, más módszerekkel ötvözve a meseterápiát, ott ugye az ördögös mesék nagyon jól beszoktak válni, mint ugye megkísértés, kódjai tulajdonképpen, tehát akár ezt is lehetne említeni, akkor van, aki például dadogó gyerekekhez visz meséket, és azt próbálja ezáltal orvosolni. Tényleg rendkívül sokféle csoport és módszer, vagy almódszer van tulajdonképpen ezen belül. Akkor vannak ilyen női mesecsoportok például, ahol a női életút bizonyos elakadásaiba segítenek, úgyhogy valóban úgy van, ahogy a metamorfózis módszer is tartja, hogy minden élethelyzetnek megvan a mesebeli párja, csak meg kell találni.
Soha nem gondoltam erre, amíg nem mondtad most, hogy ott van az ördög, mint megkísértés, hogy ez folyamatosan így jelenik meg, és így lehet mondjuk szenvedélybetegeken segíteni. Van ilyen metafora, vagy allegória gyűjtemény, hogyha mit tudom én, királylány van, akkor az tipikusan ez a történet, vagy ez a fejlesztési irány, ha nem tudom, szegény ember legkisebb fia, akkor a nem tudom, legelnyomottabb gyerek, vagy valami hasonló?
A mesékkel kapcsolatban nagyon sok módszer létezik, és vannak olyan módszerek, amit említettél is, amik ilyen kódfejtés, szimbólumfejtésen alakulnak. Az a módszer, amivel mi dolgozunk, az nem ilyen. Ott igazából ami segítség lehet a terapeutáknak, azok a mesegyűjtemények, ugyanis ezek így kereskedelmi forgalomban is kaphatók, tehát hogyha mondjuk valaki saját magának akar meséket olvasni, akkor az is működik, csak nyilván más lesz a hatásmechanizmusa, de abszolút egyébként javaslom ezt a mesegyűjteményt, ez a magvető kiadónak a gondozásában jelent meg, van anyákról, apákról szóló, életválságok meséi, testvérekről szóló mesegyűjtemény, van élet-halál, újjászületés tematikájú, tehát nagyon sokféle mesegyűjtemény elérhető már, úgymond az olvasóknak is, amikkel tudnak foglalkozni. Ezek lehetnek mankók, segítségek, viszont egy történet nagyon sok mindenre jó. Tehát sokféle élethelyzetben lehet használni, tehát mondjuk a veszteségfeldolgozó történetek akár mondjuk egy válásra is jó, de gyászmunkára is, tehát hogy ezek ilyen átjárható kategóriák. Ami nagyon fontos, hogy a terapeuta meg a mesemondó az értse a mesét, tehát az nagyon kihallatszik, hogyha például valaki csak fölcsap egy gyűjteményt, most ilyen csoportra megyek, ezt elmondom, mert nem lesz hiteles, tehát ezt a mesét, ezt úgymond át kell dolgozni a magán, tehát neki el kell benne mélyülni, föl kell írni előre ezt a mátrixot, hogy tulajdonképpen tudjanak mivel dolgozni, hogy tényleg ő maga lássa, hogy mik a problémák. És ugye ami még izgalmas ebben a módszerben, hogy úgy dolgozunk, hogy a mese minden szereplője, mi magunk vagyunk. És szerintem ez nagyon érdekes, mert sokszor hajlamosak vagyunk rá, hogyha például jön az ellenség a mesébe, akkor azt leírjuk rögtön, hogy fú, hát ez milyen rossz dolgokat követ el, és tényleg, hogy a sárkány miért rabolt el a királylányt, és ez hogyan történhet. És közben pedig a saját életünkre vonatkoztatva, mi is elraboljuk néha a saját királylányainkat, és meg kell találni azt, hogy tulajdonképpen hol rontunk mi a saját sorsunkon, hol vágjuk saját magunk alatt a fát. Csak mire idáig eljutunk, nyilván elég sok lépcsőt be kell járni, tehát meg kell ismerni a mesét, először meg kell érteni, és aztán utána kell a saját életünkre vonatkoztatni. Igazából a terápiában úgy szoktuk csinálni, hogy mindig az elején nem is rögtön a mesével kezdünk, nem vágunk bele egyből, hanem mindig vannak ilyen ráhangoló gyakorlatok. Például szoktunk olyat csinálni, hogy könnyebb legyen a kapcsolódás, ugye nagyon sokan ezekkel, ahogy említettem, a belső képekkel nem dolgoznak. És ezért a külső képektől indulunk el a belső képek felé. Tehát például, hogyha mondjuk a híddal fogunk dolgozni, akkor az elején mondjuk rengeteg híddal kapcsolatos képet viszünk, és mindenki kiválasztja a saját hídját. És beszélgetünk erről, hogy az ő életében mi a híd, van-e híd, ha nincs híd, miért nincs híd, és ezt követően attól függ, hogy milyen korosztály, lehet használni mondókákat, dalokat, népi játékokat, lehet különböző tárgyakat bevonni még így az elején, hogy ráhangolódjunk a mesére. Ezt követően ugye a mesemondás, és a mesemondás után pedig ez a feldolgozó beszélgetés, illetve lehetnek ezzel kapcsolatban próbák is, amit ki kell állni a meseterápiára érkezőnek, lehet adni különböző feladatokat, amiken keresztül menve tulajdonképpen kiállja a saját életére is a próbát az adott személy, és hát attól függően, hogy egy alkalom vagy több alkalom lehet hosszú távra is tervezni, vagy egy ilyen ívet belevinni a dologba, hogy egy témával kapcsolatban most ez a történet, és a következő alkalommal meg egy másikkal megyünk tovább, vagy ha nem végeztünk, akkor több alkalommal ugyanazt a mesét dolgozzuk fel, ez mindig nagyon változó.
Arra utaltál itt is, meg a quizben is annak idején, oh, ezer éve egyszer volt, hol nem volt, nem tudom, 3 hete, 4 hete, hogy ugye lett tisztultak ezek a mesék az évszázadok során, és azok maradtak fenn, amik valamilyen tartalommal tudnak bírni, és jó üzenetet tudnak közvetíteni. Viszont nem lenne jobb terápia szempontból, hogyha célzottan írnák a meséket? Tudod, célzott terápia, ilyen műmesékkel traktálni az embereket. Traktálni jó értelemben persze. Tehát neked ez a problémád, akkor erre generálunk neked egy személyre szabott mesét.
Igazából ez az lenne a probléma szerintem, hogy egy ember szűri át magán. Tehát egy pszichológus, egy pszichiáter azt gondolja, hogy ez jó lesz. És egyetlen személy szerintem nem elégséges szűrő erre. Itt pont ez a szép szerintem, és a nagyon értékes, ebben a kulturálisan releváns tudás, ezt így szoktuk mondani tartalomban, ami a mesékben őrződik, hogy ez ugye úgy zajlott régen, erre azt hiszem, hogy a CEUS előadásban utaltak is, hogy beleszóltak régen, ez nem így volt, ez nem így történt, ez másképp, és ugye pont ez a közösségi tudás, ami ezt legitimálja tulajdonképpen, mert attól, hogy én jó megoldásnak tartok egy élethelyzetre egy dolgot, az nem biztos, hogy valójában az, és itt pedig tényleg, hogyha nemzedékeken keresztül ezt értéknek és iránymutatónak tartották, akkor az mindmáig annak kell, hogy legyen, csak ezt tényleg vissza kell tudni találni. Viszont ami érdekes, hogy ma már a műmesék is helyet kapnak egyébként a terápiában, tehát most már ennyiben más a módszer, hogy most már több műmesét is bevonnak, befogadnak, de nem mindegyiket, mert tényleg vannak nagyon didaktikus mesék, amivel nem lehet mit kezdeni, mert benne van a mesébe a tulajdonképpen a tartalom, tehát ami levonja a következtetés egyértelműen a gyerek számára, és úgymond nincs miről beszélni, és mondjuk nem tudom, visszagondolva egy óvodás csoportra, volt egy olyan eset, amikor pár gyerkőc nagyon kilógott a csoportból, és azért meséltem, az kifejezetten műmese volt, a Boldizsár Édipónak a repülőhal című meséje, és ott ugye az a kis halacska az különbözött a többiektől, mert ő szeretett volna repülni, és hogy ő a repülőhal, és a többi hal megnyilván úszik a vízbe, és hát ő kilógott a többi közül, és ezt a folyamatot, hogy hogyan teljesedett ő ki, hogyan élte meg ő a repülő hal mi voltát, dolgoztuk fel a gyerekekkel, és nagyon működött, és évekkel később is találkoztam egy kislánnyal, pont annak az intézménynek az udvarán, ahova járt suliba, és akkor így beszélgettünk egy pár szót, és akkor kérdeztük tőle, a óvodapedagógus barátnőm volt ott, akinek a csoportjából járt, hogy és emlékszel-e, hogy a Melinda néni mit mesélt annak idején, és akkor mondta, hogy a halacskásat, és évekkel később emlékezett rá, és ez nagyon nagy visszaigazolás volt számomra.
Arról beszéltünk, hogy hogyan lehet hatékonyan történetet mesélni, de hogyan lehet hatékonyan hallgatni, vagy azt tudjátok mérni, hogy milyen állapotba kerül az ember mesehallgatás közben?
Igen, ez egy nagyon izgalmas terület, ez egy másfajta hatékonyság, én úgy mondanám. Ezt tulajdonképpen abban lehetne mérni, hogy a történethallgatási transzállapota beáll-e vagy nem, illetve mondjuk azt, hogy...
Történethallgatási transzállapot?
Igen, igen. Franz Stallings-tól származik úgymond ez a definíció, és ez azt jelenti, hogy történethallgatás közben átkerülünk egy olyan módosult tudatállapotba, ami nagyon jótékony hatású a szervezetünkre, illetve a saját mentális egészségünkre is hosszú távon, ugyanis ilyenkor az ember egy kicsit lelassul, a fizikai aktivitása csökken, a pupillája kitágul, és nagyon elmélyülten hallgatja a történetet, viszont közben mentálisan nagyon aktív. Tehát ez egy ilyen érdekes kettős állapot, és ezek a történethallgatási transz állapotok, azok a legideálisabb állapotok, amikor a leginkább föl tudjuk dolgozni, be tudjuk fogadni a történeteket. Nyilván ennek más típusú haszna van, mint annak mondjuk, hogy mennyi ismeretet tudunk visszaadni, vagy mennyi tudást tudunk visszaadni egy történetből. Ezek arra nagyon jók, hogy például a kódokat, a különböző mesei metaforákat minél jobban meg tudjuk érteni, mondjuk a saját életünkre vonatkoztatni, ebben az állapotban nagyon hatékonyan tudunk így működni. És ennek ugye három komponense is van, ahogy mondtad te is a hallgatók, tehát tulajdonképpen a történethallgatón múlik, a történetmondón és magán a történeten. Tehát ez egy nagyon szerencsés együttállás, amikor ez így megvalósul. Ugyanis ha nem megfelel a történet, akkor nyilván a hallgatóságot nem köti le, tehát már ott megbukik a dolog. Ha nem megfelelően mondjuk el, akkor nem kelti fel az érdeklődést. Viszont az izgalmas az, hogy a történet hallgatónak is van úgymond ebben szerepe, ugyanis nem mindenki egyformán alkalmas erre. Nagyon érdekes hasonlat volt ezzel kapcsolatban, hogy a hipnózissal párhuzamba állítható ez a történethallgatási transzállapot, ami egyébként egy teljesen természetes és jó állapot, tehát ez egy abszolút pozitív helyzet, amiben belekerül így a mesehallgató. Mert hogyha mondjuk valaki több mesét hallgatott gyerekkorában, vagy mondjuk felnőttként többet foglalkozik mesékkel, akkor fogékonyabb erre az állapotra, és akkor sokkal jobban el tud ebben mélyülni, sokkal jobban meg tudja élni a történeteket, de igazából egy ilyen nagyon egyszerű példával is tudom ezt illusztrálni, hogyha visszagondolunk az óvodáskorunkra, ha volt egy olyan jó óvónénink, aki nagyon szépen tudott mesélni, akkor bizony akkor tényleg csönd volt, nyugi volt, meghallgatták a gyerekek, néha beleszóltak, de az nem baj, hogy beleszól, mert az azt jelenti, hogy figyelés ott van, és lenyűgözés. Na hát, tehát, hogy az nem probléma.
Képzelre félbeszakítalak, mert most mondtad az óvónőt, és annyi minden összeáll, hogy néhány nappal ezelőtt megint csak ilyen egészségváros rendezvény volt, 2 hete volt talán, Miskolcon voltam, én ott nőttem fel, oda jártam már óvodába, előtte egy észak-borsodi kisfaluban. Ja igen, itt túl sok részletet mondok, tehát rossz mesélő vagyok. Szóval Miskolci óvoda, és oda jött hozzánk egy nagyon idős néni a sátorhoz, és mondta, hogy jaj, hát ő is vitt magával mindig hangszert a gyerekekhez, és mondom, ó, tanítónő volt, és mondta, hogy nem, óvónő. És így ránéztem, kikerekedett a szemem, és felismertem, hogy ő a volt óvónőm volt, így nem tudom, nagyon sok évvel ezelőtt. Hát ott mindkettőnknek így folytak a könnyei a meghatottságtól. Elképesztő volt most 90-valahány.
Ez annyira szép lehetett tényleg, meg látszik, hogy mekkora nyomot hagyott benned is, hogy ő ennyire...
Igen, ő egy ilyen legendás óvónő volt állítólag, ugye. Úgyhogy szerencsés voltam.
Igen, igen.
Még egy dolog jutott itt eszembe, miközben beszélgettünk, aztán vagy reagálsz rá, vagy nem, ezt meglátjuk. Én Lisszabonban dolgoztam néhány éven keresztül egy Science Centerben, ahol különböző kiállításokon próbáltuk meg megmutatni a nagy közönségnek a természettudomány mindenféle csodáját, és az állandó kiállítás mellett minden évben fejlesztettünk egy új kiállítást. Ez általában közösen volt több más Science Centerrel együtt, de nálunk volt a fő tesztelés, hogy megnézzük, hogy hogy reagál rá a közönség. És egyszer volt egy olyan téma, amiben úgy gondoltuk, ennek a fejlesztésében én nem vettem részt, de mint intézmény úgy gondoltuk, hogy szuper jó lesz. Mert hogy a mesékről lett volna szó, arról, hogy a mesékben milyen természettudományos jelenségek jelennek meg, és azok voltak felnagyítva, kipróbálhatóan, beleélhetően, tehát nem tudom, épp a 3 kis malacot felhoztad, ott a különböző építőanyagokat hogyan tudja elfújni szélgéppel a játékos, megnézni, hogy hogyan tudja kimenekíteni a kis malacokat. A hazugságvizsgáló volt Pinokkiónál, tehát fel tudtál magadra rakni ilyen kesztyűt, mérte a bőrellenállásodat, stb. Tehát, hogy kicsit belemagyaráztuk, hogy mi minden lehet mögötte. Szerinted milyen fogadtatása volt ennek a kiállításnak?
Hát így, ahogy elmondott, gondolom nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, így a hangsúlyodból következtetek erre.
Abszolút kudarc volt. Méghozzá utólag néztük, hogy valószínűleg azért, mert minden mesékről szólt, tehát hogy már a logóban minden, eleve erőmavés, tehát hogy egyszer volt, holnap volt, ez volt a címe magának a tárlatnak. Elhozták az emberek a kisgyerekeket, a nagyon kicsi gyerekeket, akiknek még abszolút semmit nem mondott az a tartalom, amit át szerettünk volna adni. Felnőttek nem jöttek be, mert hogy ez mese, ez gyerekeknek szól. Felnőttek alatt itt a középiskolásokat is értem, tehát hogy nekik nagyon ciki lett volna bemenni a kiállítótérbe. Úgyhogy ott voltunk méregdrágán lefejlesztett eszközökkel, úgyhogy a gyerekek lényegében csak a farkas simogatták, meg a nem tudom, tehát hogy abszolút nem funkciójának megfelelően használták a kiállítást. Úgyhogy azt hiszem, hogy az nem egy sikertörténet ott a...
A kettő közé lőttetek akkor, hogyha jól értem, tehát akiket szerettetek volna megcélozni ezzel, azok még nem értették, akinek megszólt volna, az meg már nem ment be azért, mert úgy gondolta, hogy hát neki már ez nem való, ugye?
Pontosan. Terápián ilyen előfordulhat?
Igazából csak akkor, hogyha mondjuk valaki nem elég fölkészült, vagy nem hangolódik rá eléggé a csoportjára. Alapvetően azért úgy engednek mindent utunkra, hogy már tényleg egy olyan mesei tarisznyánk van, amiből azért elég szépen lehet boldogulni, nyilván mindenkinek kell magát fejleszteni. Olyan van mondjuk, hogy valakinek vannak kevésbé sikerültebb próbálkozásai, vagy kevésbé sikerültebb csoportjai, amiről sok kollega szokott beszámolni, hogy bizonyos csoportokban, mondjuk pláne, hogyha nem tudom, nem nagyon szoktak előtte ilyen helyzethez, vagy mondjuk nagyon dacos a csoport, akkor őket nehéz megtörni, és nehéz úgymond így ráhangolni őket, tehát ott akkor egy kicsit nagyobb nekirugaszkodás kell, hogy honnan indítsunk, tehát például, hogyha mondjuk valaki nem fogékony, akkor be lehet dobni ilyet, hogy papírszínház esetleg, mint eszköz, és akkor az egy ilyen kis tárgyi dolog, és akkor mégiscsak jobban leköti a figyelmét, hogyha amúgy nem lenne hajlandó, de alapvetően szerintem, hogyha megfelelően fel van építve az egész dolog, akkor egy-két kilógó csoporttagtól eltekintve, azért a többség fogékony szokott lenni a foglalkozásokra és a csoportokra. Azokat meg, akik mondjuk látszólag nem figyelnek, nagyon érdekes, mert közben lehet, hogy mondjuk az első két alkalommal nem, a harmadik alkalommal már igen, de a figyelem is érdekes, mert attól, hogy nem ül le, és nem nézi, és nem hallgatja, attól még rá is hat. Tehát volt olyan csoportunk már, ahol az egyik gyerkőc közben játszott a sarokba, és úgy jó, akkor hagytuk, de amikor meg válaszolni kellett a kérdésekre, akkor a sarokból ő is bekiabálta, hogy ő mit gondol, tehát effektíve figyelt, úgyhogy így a figyelem lekötése az egy érdekes dolog. A másik ilyen példa, ami eszembe jutott, az meg felnőtt csoportnál volt, amit egy meseterápia kolléganő mesélt, amikor ilyen üzletembereknek kellett meseterápiát tartani, na az még kemény volt, mert hát mi a
izgalmas
abszolút, lehet. Mi a menedzserek, meg a nem tudom milyen vezető pozícióban, na, hogy már a mese, meg hagyjuk már egymást, és aztán utána úgy figyeltek, mint a gyerekek komolyan, tehát utána kenyérre lehetett őket kenni, de ehhez meg kellett megfelelően ágyazni az adott történetnek, és nyilván segíteni kellett azt, hogy megértsék azt, hogy mondjuk egy égésprevenciós foglalkozás az tényleg az ő érdekük, és hogy most nem az a úgymond sükerduma van, amit egy ilyen ismeretterjesztőadáson át szoktak adni, hanem egy picit másképpen közelítenek az élethelyzethez, és rájöttek, hogy hupsz, ez tényleg rólunk szól, és már is megérkeztünk oda, hogy akkor a mese tudott működni.
Akit érdekel a meseterápia, valamilyen oldalról hol tud utána nézni?
Én alapvetően a Boldizsár Ildikó könyveit javasolnám kezdésnek. Van egy 2010-es kötet, aminek ez is a címe, hogy meseterápia, az egy nagyon jó alapozó könyv, én azzal kezdeném. Illetve akit ez jobban beszippant, van ennek folytatása, gyakorlati kézikönyv, illetve mesegyűjteményed. Akit pedig nem kifejezetten a terápia, hanem mondjuk a gyermekekkel kapcsolatos mesék, mesefeldolgozás, annak például a mesepszichológiát is tudom javasolni, Kádár Anna Mária kötetei nagyon olvasmányosak, és kifejezetten a gyerkőcöket célozza, hogy a gyerekek érzelmi intelligencia fejlesztését hogyan lehet elősegíteni mesékkel. Ha pedig egyen régebbi irodalmakból akarunk klasszikusokból választani, akkor pedig Bruno Bettelheim munkáit tudnám még javasolni. Ő is azzal foglalkozott, hogy a bontakozó gyermeki lélekben milyen szerepe van a meséknek.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. És elmesélted ezeket, persze.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Köszönöm a figyelmeteket, a Patreon támogatóknak a Patreon támogatást, linkeket a podcast leírásában találtok. Jövő, illetve a következő héten lesznek az záróvizsgáim, nem ígérek új adást, bár amikor tanulni kéne, akkor hirtelen valahogy minden fontosabb lesz, tehát lehet, hogy lesz adás, nem tudom. Nem sokára minden esetre találkozunk, addig is élvezzétek a nyarat, vigyázzatok a viharokkal, ha megépsüt a nap, akkor az UV-val. Mondjuk az UV-val most jobb, ha én is vigyázok. Nem akartam ilyen szóviccel zárni, lépek is tanulni. Sziasztok!